Szóval most már biztos, hogy jövőre emelkedik a cégautó adó méghozzá jelentős mértékben. Ugye egyrészt ez érinti a cégeket, amelyek autókkal használnak a munkájukhoz, de gondolom a flottakezelőket, leasing cégeket ugyanúgy érinti, mert biztos, hogy lesz ebben piaci mozgás. Ön hogy látja?
Én is úgy látom, hogy érinti, egyértelmű, hogy érinti. Ugye 2 évvel ezelőtt, amikor az extra profit adót bevezették, akkor szinte egy időben megduplázták, kvázi megduplázták a cégautóadót, és most ez a megemelt összeg kerül egy 20%-os emelés alá, úgyhogy ez semmiféleképpen nem örömteli. Ugye azért folyamatosan nőnek a céges autóhasználat költségei, ami azért elindíthat folyamatokat. Ennek lehet egy pozitív hatása is, mert elindíthat egy olyan hatást is, hogy például zöldebb, környezetkímélőbb autókat használnak a flották, de elindíthat egy olyan hatást is, ami ugye az autópiacra hathat ki negatívan, hogy elkezdik visszanyírni a céges flottákat, csökkenteni az autó darabszámot.
Mert hogy ez a cégautóadó emelés, ez csak a fosszilis üzemanyagú autókat érinti?
Hát ugye különböző környezetvédelmi kategóriák vannak, és ugye minél gyengébb környezetvédelmi kategóriába tartozik egy autó, annál magasabb a cégautóadó. Ugye a zéró emissziós autók esetében ott 0 forint a cégautóadó, viszont a hibridek, ott azért már jelentkeznek ezek az adóköltségek.
És mi a helyzet azokkal a tölthető hibridekkel, vagyis plug-in hibridekkel, amelyek most még ugye zöld rendszámmal forgalomba kerülhettek, de ha jól tudom, jövőre vagy azt követő évben már nem lesznek jogosultak a különböző kedvezményekre. Ezeket is érinti az adóváltozás?
Hát azok esetében, amiket idén vásárolnak és helyeznek forgalomba, 2026. december 31-éig cégautóadó mentesség megmarad. Viszont fontos változás, hogy a 2025. január 1-től vásárolt és forgalomban helyezett tölthető hibridek már nem élveznek cégautó adómentessége, tehát náluk már ez egy komoly költségnövekedés lesz.
És egyébként ilyenkor hogy reagálnak a cégek? Tehát ugye mondta, hogy azt önök egyből megérzik. Gondolom nem automatikusan rögtön mondanak le autókról, vagy akár arra is volt már példa, hogy ilyenkor bizonyos pozíció alatt megszüntették a cégautót?
Hát ugye a jelenleg futó szerződések esetében ott most ezért nem fogja lezárni a bérleti szerződését vagy leasing szerződését, tehát ott kénytelen elviselni ezt a megemelkedett költséget, de viszont a flotta policy kialakításánál ott szempont lehet az, hogy mert ugye cégautóadó emelkedik, de mellette a gépjárműadó, mellette a regisztrációs adó, tehát sok egyéb olyan autóval kapcsolatos költség is emelkedik, ami befolyásolhatja az ő döntésüket.
Mert ugye ez mind benne van a leasing díjban.
Mondjuk egy bérleti konstrukciónál ott mind benne van a leasing díjban. Pénzügyi leasingnél, és főleg itt cégek esetében, hogy a nyílt végű pénzügyi leasingről beszélhetünk, ott ezeket közvetlenül fizeti meg a leasingvezető. De bérletnél, ott általában full service-es szerződésekről beszéltünk, ott egy bérleti díjat fizet, amiben minden egyéb költség, többek között az adók is benne vannak.
Ez egyébként a különböző konstrukciókra hogyan hathat? Változhat a különböző konstrukciók iránti érdeklődés, vagy igazából teljesen mindegy, mert ezeket a költségeket meg kell fizetni, ugyanúgy elköltségelhető, tehát most az, hogy kin keresztül fizeti, az nem biztos, hogy változtat, vagy igen?
Hát én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból indiferens, mert ugye most megfizeti a bérleti díjba, vagy megfizeti közvetlenül, akár egy pénzügyi leasingnél, akár hogyha készpénzért megveszi, így is úgy is meg kell fizessie. Tehát ez a költség, ez mindenféleképpen jelentkezik nála, és ugyanaz a költség. Tehát itt nem lesz különbség a konstrukciótól függően.
Ha viszont mondjuk zöldít ez az intézkedés, tehát valahogy a cégek elindulnak a zöldebb irányba, ez egy jelentősebb újraszerződést generálhat, nem?
Igen, bár én azt tartom valószínűleg, hogy nem újraszerződés lesz, hanem kifuttatják a meglévőt, és már a következő beszerzésnél ugye ez egy plusz szempont lesz, hogy környezetkímélőbb autót vásároljon, és nem csak arról van szó, hogy környezetkímélőbb, hanem mondjuk a motor teljesítmény, ugye a másik befolyásoló tényező, ott elképzelhető, hogy egy alacsonyabb teljesítményű autóval cserélje a meglévőt.
És akkor innentől kezdve ez érintheti egyébként akár a marzsokat is önöknél, nem? Mert hiszen azért egy magasabb árkategóriájú autó könnyebb egy magasabb marzsot elérni.
Hát ezt azért így nem jelenteném ki, tehát a marzs, vagy hogyha százalékosan beszélünk a marzsról, az azért nem függ feltétlenül attól, hogy most egy prémium autóról van szó, vagy egy átlagos tömegautóról. A marzsot azért ez nagyon sok minden befolyásolja, tehát az ügyfél minősítése, az eszköz típusa, ami nem feltétlenül arra vonatkozik, hogy milyen értékű, sokkal inkább arra, hogy mondjuk a másodlagos piacon. Úgyhogy a marzs az így ennyire egyszerűen nem definiálható, nem beszél arról, hogy cégek között is azért különbség van.
De hát akkor ez a leasing cégeket, illetve a flotta kezelőket is arra ösztönzi majd, hogy olyan új szerződéseket kössenek, ahol kedvezőbb árakat tudnak elérni, hogy az ügyfelekért vívott versenyben is versenyképesek maradjanak az emelt adótételek mellett.
Így van, tehát azért a flotta kezelő cégek tanácsadók is egyben, tehát nagyban befolyásolni tudják azt, hogy adott cég hogyan alakítja a járműparkját, és egyértelmű lesz az, hogy ugye a költségoptimalizás szempontjából ez, ahogy említettem, kisebb teljesítmény zöldebb autók felé fogja vinni a piacot. Prémium autók esetében ott nem hiszem egyébként, tehát a felső vezetői autóknál, de ott mondjuk nem egy akkora darabszámról beszélünk, hiába jóval magasabb a cégautóadó, ott azért egyéb szempontok, mint például a Prestige, azok, amik dominánsak.
Az imént említette a másodpiaci értékesíthetősége, tehát azt, hogy egy autónak milyen, egy márkának milyen a megítélése a piacon, hiszen ez a további értékesíthetőségét jelentősen befolyásolja. Ez akkor tovább erősítheti, most persze név nélkül azoknak a márkáknak az ázsióját, amelyek eddig is a kedvencek voltak?
Hát, hogyha bérleti díjról beszélünk, ott ugye az egyik legerőteljesebb befolyásoló tényező az a maradványérték. Ugye egy olyan márkának, amelyiknek jó a presztízse, a modelljeinek jó az értéktartása, ott ugye magasabb a maradványérték százalékosan is. Vélhetően magasabb a beszerzési ár is, de ugye ez bőven kompenzálja a maradványérték. Tehát előfordulhat az, igen, hogy az ilyen márkák tudnak nyerni ezen, és ez most független attól, hogy prémium vagy tömeggyártó márka.
És egyébként akkor itt az autókereskedők, illetve az importőrök is újra kell gondolják az egész márka stratégiájukat, hiszen ez egy jelentős tömeget érint. Tehát ahogy elnézem, az autóforgalom fele az cégautó, ennek egy jelentős része flotta értékesítőkön keresztül, vagy flotta kezelőkön keresztül, vagy leasing cégeken keresztül jut a cégekhez, és akkor itt a piaci nyomás újra megindul.
Biztos, hogy az a mix, amit jelenleg értékesítettek, valószínű változni fog ennek a hatására. Hogy ez mennyire lesz erőteljes, azt én nehezen tudnám megmondani, azt a gyártók jobban látják szerintem, de mindenképpen az alacsonyabb teljesítményű és zöldebb autók azok, akik előtt élveznek ebből a változásból, és valószínű, hogy a rendelés állományukat is ebbe az irányba fogják elvinni.
Az elmúlt percekben Kőszegi Lászlót hallották, a Magyar Leasing Szövetség főtitkárát, aki a cégautó adót érintő változásokról nyilatkozott Lakatos László kollégánknak.
Arról beszélünk, ami éppen a piacon történik. Ez a Reggeli Monitor.
Újabb szankciók bevezetése esetén Irán felrúgná a 2015-ben megkötött atomalkuban vállalt kötelezettségeit. Erről is beszélt az iráni külügyminiszter helyettes Genfben, amikor európai vezetőkkel találkozott. A részletekről Tarik Messart, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját Péli Nagy Kata kérdezte.
A szigorú ENSZ szankciók újbóli bevezetése esetén Irán lehetséges válaszlépésnek tekinti az atomalkú felmondását. Ugye Irán 2015-ben írta alá az atomalkut, innentől kezdve egy szankciók és atomalkú felmondási húzavonát látok időnként. Mennyire lehet komolyan venni Iránnak ezt a bejelentését, és mire adja ezt válaszul?
A szankciók bevezetése esetén felrúgná az atomalkut Irán. Régóta zajlik egy ilyen húzavona, ugye 2015-ben kötötték meg ezt az atomalkut, vagy más nevén ezt a közös átfogó akciótervet, amelynek keretében ugye a nyugati szankciók aluli mentességét cserébe, ugye Irán visszafogta az atomprogramját, tehát ennek ez volt a lényege. Csak ugye 2018-ban az USA kilépett ebből a megállapodásból, és ugye Iránnal szemben újra életbe léptette ezeket a korábbi szankciókat. Amire Teherán válaszul, ugye visszavonta a nukleáris tevékenységnek a megállapodásban szereplő bizonyos korlátozásait. Az újabb szankciók bevezetése esetén Irán is felrúgná ezt az atomalkut, és ugye ezt közölte az iráni külügyminiszter helyettes Genfben a különböző nyugati országoknak a képviselőivel, mint a Németország, Franciaország és Nagy-Britannia képviselőivel. Azt nem lehet tudni, hogy ez mennyire komoly fenyegetés, vagy beváltják ezt a fenyegetést, az semmiképpen sem lenne jó ugye az ingatag közel-keleti helyzet fényében, hogyha ezt az atomalkut most Irán felrúgna.
Na most fölteszem, hogy a szankciókkal való fenyegetés Irán közel-keleti legújabb szerepvállalására volna egy reakció. Alapvetően mely országok vezetnék ezt be? Ezt azért kérdezem, mert kiderült, hogy nem is föltétlen kell az atomalkut aláíró valamennyi országnak egyetértenie valamiféle szankció újra bevezetéséhez, hanem talán egyenként is megtehetik ezt.
Tulajdonképpen Irán pont azt szeretné elkerülni, hogy ez az úgynevezett ilyen snapback mechanizmus elinduljon, ami azt jelenti, hogy egyes büntető intézkedéseknek az újbóli bevezetéséhez nem kellene mindenkinek a beleegyezése. Tehát egy-egy aláíró állam hozzájárulás elegendő lenne, hogy Irán megbüntessék, és ugye ez Irán szerint ez egy nagyon, nagyon komoly nyomásgyakorlás, és Irán ezt nem tartja fernek, úgyhogy ezért is fenyegetőzik az atomalkuból való kilépéssel. A különböző nyugati országok is próbálnak nyomást gyakorolni Iránra, Németország vagy Franciaország, Nagy-Britannia vagy más nyugati országok. Az igazi probléma az az, hogy ugye sokan úgy gondolják, hogy Irán atomfegyvert akar előállítani, tehát az iráni vezetés, tehát Teherán többször is kijelentette, hogy csak is polgári célra használják fel az atomot, de ettől függetlenül nyilván nem mindenki hisz teheráni vezetésnek, és ugye ha az Irán valóban nem polgári célokra használná fel, tehát katonai célokra, az súlyos problémákat okozna az egész közel-keleten, és ugye Izrael számára is komoly gondokat okozna.
Hát azért ez egy érdekes helyzet, mert azok az országok, amelyek félnek attól, hogy Irán atomfegyvert állít elő, a szankciókkal fenyegetőznek, viszont válaszul pedig nem nagyon akarja betartani az atomalkut Irán. Folyamatos egymás zsarolásából nem tudom, hogy mikor jön ki valamilyen észszerű megoldás.
Ez már nagyon régóta zajlik ez az egymásnak a zsarolás tulajdonképpen, tehát láthattuk, hogy az Egyesült Államok is kilépett 18-ban az atomalkuból, de azt hozzátenném, hogy Donald Trumpnak a beiktatása majd azért komoly változásokat hozhat, legalábbis azon a téren, hogy megpróbálják majd Iránt még inkább korlátozni, tehát az iráni tevékenységet, az iráni szerepvállalást, úgyhogy itt azért lehetnek változások, hogy még inkább kigorodna a Perzsországhoz való hozzáállás, tehát erre az mindenképpen lehet számítani. Ugye az első Trump kormány idején is eléggé lehet azt mondani, hogy Irán ellenes politika volt, komoly iráni katonai vezetőket iktattak ki, kiléptek az atomalkuból, tehát mindenképpen az ő mozgásterüket szűkítették, és ez mindenképpen várható most a jövőben, hogy ez folytatódni fog.
Azért alapvetően mely szankciók fájnának a legjobban Iránnak?
Nyilván több szankció is szóba került az elmúlt évtizedben. Itt mindenképpen ugye pénzügyi szankciókról is van szó, akár irány magánszemélyekkel vagy vállalatokkal szemben bevezettek ilyen szankciókat, akár beszéltünk arról is, hogy a nukleáris technológiához a bizonyos anyagoknak a beszerzését korlátoznák. Itt utazási korlátozásokról is van szó, tehát akár kormánytagok vagy iránytisztviselőknek az utazását korlátoznák, vagy fegyverembargó, vagy ipari szankciók, tehát itt nagyon sokrétű büntetések vagy szankciókról van szó.
Ha egy kicsit kitágítjuk ezt a kört, akkor nem olyan rég jelent meg egy elemzőcikk arról, hogy a nukleáris háború kockázata a hidegháború vége óta most a legmagasabb. Hogyan látod ugyanezt az iráni fenyegetés fényében, meg hát jó néhány ország itt azért belengetett hasonlókat, ha nem is pont ilyeneket?
Igen, a nukleáris fenyegetettség most elég jelentős. Azért ezt nem gondolnám, hogy Irán most atomfegyvert vetne be. Mindenképp az ő cél az elrettentés, az, hogy nyilván az ellenfeleit elrettentse, akár az Egyesült Államokat, akár Izraelt. Tehát ez az elsődleges célja, ezért is folytatja az atomprogramját, ezért is tesz sokszor nagyon sejtelmes kijelentéseket, tehát mindenképpen a féle, nem is provokáció, de mondom az elrettentés, ami leginkább szerepet játszik. Hát más országoknál is persze nem csak Irán fenyeget az atommal kapcsolatban, hanem inkább beszéltünk Észak-Koreáról is, tehát hogy ez itt az atomfenyegetettség eléggé megnőtt az elmúlt időszakban. A világnak vigyáznia kell azzal, hogy legalábbis a nyugati országoknak, hogy hogyan viszonyul ezekhez az atommal rendelkező, vagy majd esetleg olyan országok, akik rendelkezni fognak atomfegyverrel, és Irán is ilyen. Ugye nagyon közel van ahhoz, hogy kifejleszti az atomfegyvert. Sokan azt mondják, hogy körülbelül már csak 10% kell hozzá, valakik azt mondják, hogy azért még ennél jóval több. De tény az, hogy mindenképpen vigyázni kell ezekkel az országokkal, és valami olyan politikát folytat, amivel nem eszkolálják